Még Hilbertúr előre ment a folyosón, két kísérője visszafordult, és nagyon szelíd, gyöngéd arckifejezéssel köszöntöttek. Nem tudom, kik lehetnek, de adja Isten, hogy mindig ilyen szelídek és irgalmasak maradjanak. Ritkán láttam ennyi finomságot papi lelkekben, pedig mi sem illenék jobban azokhoz, akik az emberi gyöngeségek ismerői és Isten kegyelmének letéteményesei. Már azt hittem, hogy Hébert úr más apácák kikérdezésével van elfoglalva, amikor hirtelen újra belépett cellámba. Mióta ismeri Manúri urat, kérdezte, pöröm óta. Ki ajánlotta önnek, az elnöknő? Gyakran kellett vele beszélgetnie, ügye folyamán? Nem, uram, keveset láttam. És hogyan igazította útba? Néhány saját kezüleg írt irattal. Van ezekről másolata? Nincs, uram. És ki adta neki ezeket az iratokat? Az elnöknő. Őt honnan ismerte? Ursula nővér révén, aki barátnőm, és neki rokona volt. Látta Manúri urat törének elvesztése óta? Egyszer. Ez elég kevés. És nem írt önnek? Nem, uram. És ön sem írt neki? Nem, uram. Bizonyára jelenteni fogja önnek, amit ön értett. Megparancsolom, hogy egyáltalán ne beszéljen vele a társalgóban, és ha ír önnek, akár egyenesen, akár közvetett úton, levelét felbontatlanul, érti? Úgy, ahogy érkezik, elküldi nekem. Igen, uram, engedelmeskedni fogok önnek. Akár engem, akár jótevőmet fogta gyanúba, Hébert úr nagyon megbántott vele. Aznap este megjelent Manúri úr Lonsonban, de megtartottam szavam, és nem akartam vele beszélni. Másnap küldönce hoztál levelét, amelyet anélkül, hogy kinyitottam volna, Hébert úrnak küldtem el. Kedden történt, ha jól emlékszem. Türelmetlenül vártam a főesperes ígéretének és Manúri úr eljárásának következményeit. Szerda, csütörtök, péntek elmúlt, anélkül, hogy bármit is hallottam volna. Milyen hosszúak voltak ezek a napok. Remektem, hogy valami akadályon közben, és minden felborul. Ha nem is kaptam vissza szabadságomat, de legalább börtönt változtathatok, az is valami. Az első örvendetes esemény után másikat remélünk. Talán ez a reménység az eredete annak a közmondásnak, hogy a szerencse ritkán jő magában. Ismertem társaimat, akiket elhagyok, és nem volt nehéz elképzelnem, hogy az új foglyok jobbak lesznek, de akármilyenek is rosszabbak és rosszakaratúbbak, semmi esete sem lehetnek. Szombat reggel 9 óra körül nagy mozgást vettem észre az árnában, rész oly kevés kellett hozzá, hogy az apácák valamint felinduljanak. Ide-oda jártak, susogtak, a hálótermek ajtaja nyílt, csukódott, és ugye már észrevette, hogy ez mindig a kolostori forradalmak előjele. Egyedül voltam cellámban. Szívem dobogott, hallgatóztam, kinéztem az ablakon. Járkáltam, anélkül tudtam volna róla, és azt mondtam magamban, az örömtől reszketve, értem jönnek. Nem sokára nem leszek már itt. Ezúttal nem tévedtem. Két ismeretlen jött értem, egy arpazsóni apáca és az ottani kapusnő. Egyetlen szóval megmagyarázták, miért jöttek. Sietve összekapkodtam kis holmimat, és válogatás nélkül a kapusnő kötényébe dobáltam, aki összecsomagolta. Nem óhajtottam elbúcsúzni a főnöknőtől. Ursula nővér nem volt többé, senki nem maradt itt, akit szerettem volna. Lementem, miután megnézték, hogy mit viszek magammal, kinyitották a kaput, beszálltam egy kocsiba, és elhagytam az ártát. A főesperes és két ifjú kísérője, az elnöknő és Manúri úr a főnöknőnél voltak. Itt érte őket távozásom híre. Útközben az apáca új zárdámról mesélt, és a kapusnővér mindenhez bólintott, mondván, ez a tiszta igazság. Az apáca örült neki, hogy őt választották ki, hogy értem jöjjön, és barátnőm óhajtott lenni. Ennek következtében mindjárt közölt velem néhány titkot, és adott néhány tanácsot, hogyan viselkedjem. Nyilván hasznára váltak-e tanácsok, de nekem nem. Nem tudom, ismeri az arpazsóni rendházat. Nagy négyszögletes épület, amelynek egyik oldal az országútra néz, a másik három kertre és mezőkre. A főbejárat ablakaiban mindenütt 2-3 nővér állt, már ez maga is sokat árult el a rendből, amely a házban uralkodott. Többet, mint amennyit az apáca és kísérője elmondhatott. Láthatólag megismerték a kocsit, amelyen jöttünk, mert amit észrevették, minden főkötő eltűnt az ablakból. Megérkeztem új börtönöm kapuja elé. A főnök asszony tárt karokkal sietett elém, megcsókolt és a közös terembe vezetett, ahol néhány apáca már tartózkodott, míg mások most futottak hívtak oda. A főnökasszonyt X asszonynak hívták. Nem tudom megállni, hogy le ne írjam, mielőtt tovább mennék. Kis termetű asszony gömbölyű, de élénk és gyors mozgású. Fejét szüntelenül forgatja, a ruházatán mindig van valami rendetlen. Arca inkább szép, mint csúnya. Szemei, amelyek közül a jobb oldali kicsit magasabban van és nagyobb, mint a másik, tüzesek és nyugtalanok. Járás közben előre vagy hátra lóbálja a karját. Mielőtt elrendezné gondolatait, már is beszélni kezd, emiatt dadog egy kicsit. Ha leül, állandóan izeg mozog székén, mint akit zavar valami. Gyakran minden jó módot elfelejt, mellkendője alányul és vakaródzik. Lábát keresztbe veti, kérdez és elfelejti, hogy mit feleltek neki. Vagy beszél, de hirtelen elveszíti a fonalat, megakad, zavarba jön, megharagszik, és ostoba libának nevezi az embert, idiótának, butának, ha nem tudja, hol hagyta el. Néha bizalmaskodva tegezi apászatársait, máskor a megvetésig gőgös és követelődző, méltóságteljes megnyilvánulásai csak egy másodpercig tartanak, hol elérzékenyül, hol kegyetlen. Szabálytalan vonásai visszatükrözik szellemének csapongását és szeszélyes jellemét. Fegyelem és rendetlenség egymást váltják a házban. Volt olyan nap, amikor minden össze-vissza ment, a bentlakók a noviciákkal és a noviciák az apácákkal keveredtek össze. Egymás szobájába szaladgáltak, együtt teáztak, kávéztak, likőrt vagy csokoládét ittak. A misét szemérmetlen gyorsasággal hadarták. De a sok zűrzavar közepette, egyszer csak megváltozott a főnöknő arca, megszólalt a csengő, és mindenki visszahúzódott cellájába. A lármát, kiabálás, zűrzavart, a legmélyebb csend követte, mint a hirtelen mindenki meghalt volna. Ha ilyenkor egy apáca a legcsekélyebbet réti, a cellájába hivatja, megparancsolja neki, hogy vetkőzzék le, és ostorozza meg magát. Az apáca engedelmesen levetkőzik, veszi a korbácsot, és ütni kezdi magát. De alig, hogy hozzáfogott a főnök asszonyt, részvét tölti el, kitépi kezéből az ostort, sírva, hogy milyen szerencsétlen, mert büntetnie kell, megcsókolja a bűnös szemét, homlokát, ajkát, és vállát simogatja, és dicséri, ó, mi fehér a bőröd, és milyen sima, milyen telt a nyakad, a derekad, a hajad. De Angusztina nővér, hát miért szégyelli magát előttem, hiszen nő vagyok, és a főnök nőd, engedd le az inget. Ó, mi szép kebel, és mi kemény. De hogy engedem, hogy korbácsütések égtelenítsék el. Nem, erről szó sem lehet. És tovább csókolgatja, felemeli, saját maga öltözteti fel, édes vigasz susog a fülébe, felmenti a mise alól, és visszaküldi cellájába. Az ember sohasem tudja az ilyen nőknél, hogy mi tetszik nekik, mi nem, mit tegyen, mit ne tegyen az ember. Semmi sem szabályszerű. Az embert vagy agyonetetik, vagy ilyen hal. Örökös rendetlenség uralkodik a házban. A figyelmeztetés miatt vagy megsértődnek, vagy semmibe veszik. Az ember vagy túl messze, vagy túl közel áll az ilyen főnöknőhöz. Nincs sem tisztes távolság, sem igazi közelség. Vagy kegyben, vagy kegyvesztetten élsz, és hirtelen esel egyik állapotodból a másikba, anélkül tudnád miért. Ím egyik példája annak, hogyan intézte új főnöknőm az árda dolgait. Kétszer egy évben celláról cellára futott, mindenütt kidobálta az ablakon a likőrös üvegeket, amelyeket talált. Négy nappal később viszont ő maga küldött újjakat a legtöbb apácának. Íme ilyen volt az, akinek szent engedelmességet fogadtam, mert fogadalmunkat átvisszük, egyik zárdából a másikba. Együtt léptük be a házba. A derekamat átkarolva vezetett be, gyümölcsből, marcipánból és frissítőből álló reggelit hoztak. A szigorú főesperes dicsérni kezdett, mire félbeszakította. Ó, igen, nem volt igazuk, jól tudom. A komoly főesperes folytatni akarta, de a főnöknő szavába vágott. De mi ütött beléjük, hogy kiüldözték? Hiszen olyan, mint a megtestesült szerénység, ráadásul nagyon tehetséges. A komoly főesperes ismét szólni akart, de a főnöknő most se hagyta, hanem így suttogott a fülembe. Megőrülök magáért. Majd, ha ezek a vaskalaposok elmentek, összehívom a nővéreket, és énekel nekünk egy kis dalt, ugye? Alig tudtam megállni, hogy ne nevessek. A komoly Hébert úr tehetetlen volt. Két kísérője mosolyogva figyelte, milyen zavarba vagyunk mind a ketten. De Hébert úr hamarosan visszanyerte szokásos szigorúságát, megparancsolta a főnöknek, hogy üljön le és hallgasson. leült, de látszott, hogy kényelmetlen nézi magát. Ide-oda izgett, mozgott a helyén, fejét vakarta, igazgatta ruháját, ott, ahol nem volt rendetlen, ásított, miközben a főesperes komolyan magyarázta, hogy miért hagytam el a régi kolostort, mennyit szenvedtem ott, milyen lesz az a hely, ahova most jutok, és hogy hálásnak kell lennem azoknak, akik idehoztak. Ránéztem Manúri úrra, aki lesütötte szemét. Végre általános lett a beszélgetés, a főnöknőre parancsolt, kínos hallgatás is megszűnt. Manúri úrhoz közeledtem, megköszöntem neki a nekem tett szolgálatokat, remektem, dadogtam, nem tudván, hogyan fejezem ki hálámat, de talán zavarom és ellágyulásom jobban kifejezte mindezt, örömkönnyeim és egész magatartásom minden szónál ékesebben beszélt. Válasza sem volt szabatosabb, mint az én beszédem, épp hogy zavarban volt, mint én. Nem tudom, mit mondott, de megértettem, hogy legnagyobb jutalma az lenne, ha életemet kissé megjavította volna, és hogy még szívesebben fog arra gondolni, amit tett, mint én. Sajnálja, hogy foglalkozása a párizsi igazságügyi palotához köti, és így ritkán láthatja az Arpazsóni rendházat, de ha a főesperes és a főnöknő megengedi, időről időre érdeklődni fog egészségi állapotom és sorsom iránt. A főesperes nem figyelt, helyette a főnöknő azonnal válaszolt, természetesen, uram, ahányszor csak akarja. Azt fogja tenni, ami neki tetszik. Majd igyekszünk elfeledtetni vele korábbi szenvedéseit. Aztán halkan hozzám fordult, sokat szenvedtél hát gyermekem. De hogyan lehetett lelkük azoknak a lónsampi szörnyetegeknek téged kínozni? Ismertem a főnöknődet, együtt voltunk Port Royalban, az iskolában, mindenki utálta, lesz időnk beszélgetni, majd elmesélsz mindent. Ezen megfogta egyik kezemet, és veregetni kezdte. A fiatal diakónusok is elbúcsúztak, későre járt, Manúri úr is elköszönt tőlünk. A főesperes és kísérői elmentek Arpazson földes urához, aki meghívta őket. Egyedül maradtam a főnökasszonnyal, de nem sokáig, mert az apácák, a noviciák és növendékek hozzám szaladtak, és perceken belül vagy 100 ember lett körül. Nem tudtam, kinek válaszoljak, kihez forduljak. Minden korús, rendű ember kérdezett, és úgy látszik, általában megvoltak velem is, válaszaimmal elégedve. Mikor ez a haszontalan fecsegés már tartott egy ideig, de az első kíváncsiság lecsillapodott, és a tömeg kisebb lett, a főnöknő elküldött mindenkit, és ő maga mutatta meg cellámat. Különös modorában igyekezett kedveskedni. Íme, kis barátnőm, itt az imafülkéd, itt fogsz Istenhez könyörögni. Azt akarom, hogy párnát tegyenek a zsámolyra, nehogy a gyenge térdedet felsérst. Nincs szentelt víz ebben a tartóban? Ez a Dorotea testvér. Mindenről megfelelkezik. Próbál csak ki ezt a fotelt, jó benne ülni. Miközben beszélt, leültetett, hátrahajtott a fejemet a támlára, és megcsukott a homlokomat. Közben az ablakhoz ment, és meggyőződött róla, hogy jól csukódik-e. Oda-vissza húzta a függönyöket az ágyam körül, megnézte a takarómat, és elégedetnek látszott. Felrázta a párnákat, és tovább beszélt. Hó, itt jól fog nyugodni, kedves fejecském. A lepedők nem finomak, de hát ilyeneket használunk. A matracok jók. Mire még egyszer megcsókolt, és ott hagyott. És oda bolond teremtés gondoltam. Éreztem, hogy sok jó és rossz nap áll előttem. Berendezkedtem a cellámban, azután elmentem az esti ájtatosságra, a vacsorára és a sétára vacsora után. Néhány apáca közeledett hozzám, mások távol maradtak. Az előbbiek számítottak a főnökasszonynál elég sikeremre, az utóbbiakat már megijesztette, hogy túlságosan kitüntet. Ezekben az első percekben kölcsönös bókokat mondtunk egymásnak, kérdéseket intéztek hozzám a régi kolostorról, hajlamaimat kutatva, és fürkészve ízlésem és szellemem minőség. Mindenféle apró csapdákat állítanak az emberek ilyenkor, amelyekből jogos következtetéseket vonnak le. Például valamilyen rágalmat említenek, valamilyen történetbe kezdenek, és várják, hogy kérjed, folytassák, vagy azt lesik, hogy nem mutatsz érdeklődést a folytatás iránt. Ha egy közönséges szót hallasz, vagy szót szólsz, bájosnak mondják, holott tudják, hogy nem az. Szánt szándéka, dicsének, vagy dorgálnak. Legtitkosabb gondolataidat kutatják, olvasmányait felülfaggatnak, szent és világi könyveket ajánlanak, felfigyelnek, mit választasz. A szabályok enyhe megsértésére buzdítanak, bizalmas közléseket tesznek. Egy-két szóval illetik a főnöknő hibáit, de mindent megjegyeznek és besúgnak, megszólítanak, aztán otthagynak. az iránt puhatoroznak. Mi a véleményed az erkölcs, az ájtatosságról, a világról, a vallásról, szerzetes életről, mindenről? Valami aztán az emberen ragad az egészből, és valamilyen melléknévben fejeződik ki, amelyet ráhúznak az emberre. Így neveztek el engem tartózkodó Szüzánnak. Már az első este meglátogatott a főnöknő. Jelen volt vetkezésemnél, segített levetni fájtlamat és főkötőmet, megfésült és levetkőztetett. Ezer édes bókot mondott, ezerszer megsimogatott, és ez meglehetősen zavarba hozott. Nem tudom miért, hiszen nem értettem semmit belőle, s ő sem. S ha jól meggondolom, nem is tudom, mit lehetett volna bennük találni. Elmondtam azonban a dolgot a gyóntatónak, aki szerintem túl komolyan fogta fel ezeket a szememben ártatlan bizalmaskodásokat, és a legszigorúbban megparancsolta, hogy többé meg ne hallgassam. A főnöknő megcsokolta a nyakamat, a vállamat, a karomat, dicsérte, derekamat, és ágyba fektetett. Jobbról-balról benézett takaróm alá, megcsokolta a szememet, összehúzta a függönyöket, és elment. Elfelejtettem megemlíteni, feltételezte, hogy fáradt vagyok, és megengedte, hogy akár meddig aludhassak. Éltem az engedelemmel, azt hiszem ez volt az egyetlen nyugodt éjszakám ebben az árdában, bár minden éjszakámat itt töltöttem. Másnap 9 óra felé valaki halkan kopogott ajtómon, míg ágyban feküdtem, és az apáca, aki belépett, meglehetősen rideg hangon azt mondta, hogy késő van, a főnöknő vár. Felkeltem, gyorsan felöltözködtem, és kimentem. Jó reggelt, gyermekem, fogadott, jól aludt? Íme a kávé, amely egy órája vár önre, remélem jó lesz. Siessen meginni, aztán beszélgetünk. Miközben ezt mondta, terítőt tett az asztalra, asztalkendőt a térdemre, beöntötte a kávét és megcukrozta. A többi apáca is egymást szolgálta ki. Miközben reggeliztem, társaimról beszélt. Kedvesem, hogy ellenszemvel írta le szokásaikat. Ezer kedveskedéssel, majd régi kolostoromról feltett kérdésekkel, szüleim, szenvedéseim iránti érdeklődéssel folytatta, dicsért vagy szidott valakit, szeszélyesen, de sohasem hallgatta végig a válaszomat. Nem ellenkeztem, elégedetnek látszott ítéletemmel, diszkréciómmal és szellememmel. Közben előbb egy, aztán két, majd 3, 4, 5 apáca jött oda, a főnöknő madárkái iránt érdeklődtek. Ő viszont apró hibákról, vagy a távol levő kis nevetségességeiről csevegett. Mindenki vidám volt, a cella egyik sarkában spinét állt, szórakozottan leütöttem néhány akkordot, minthogy a pletykázás nem érdekelt, mert új jövevény voltam, s így nem ismertem azokat, akiről beszéltek. De ha jobban ismertem volna is őket, az ilyesmi semmiképpen nem mulathatott volna. Sok szellemesség kell ahhoz, hogy valaki tréfáljon, és kinek nincsenek apró hibái. Míg a többiek nevetgéltek, én a spinéten gyakoroltam, lassan mindenki rám kezdett figyelni. A főnöknő odajött és a vállamra ütött. Gyerünk, Szüzen, szórakoztass minket, játsszál valamit, aztán majd énekelsz. Engedelmeskedtem, és néhány darabot játszottam, amelyekre emlékeztem, majd rögtönzött előjáték után Mondovi néhány zsoltárát énekeltem. Kitűnő, mondta a főnöknő, de szent dolgokban, a templomban annyi részünk van, amennyi kell. Most egyedül vagyunk, ezek itt a barátnőim, és a tieid is lesznek. Énekelj valami vidámabbat hát. Néhány apáca azt mondta, hát talán nem tud más, talán fáradt még az úttól, kimérni kell, először ennyi is elég. Nem, mondta a főnöknő, remekül kíséri magát, és csodaszép a hangja. Valóban nem csúnya, de inkább kellemes és hajlékony, mint erős és gazdag a hangom. Nem nyugszom, amíg nem énekel valami mást is nekünk. Kicsit megsértődtem, mert az apácák le akartak beszélni az éneklésről, és azt mondtam, hogy talán már unják is az egészet. De én nem unom, és ez elég. Vártam ezt a választ. Elénekeltem tehát egy elég bájos kis dalt, mindenki tapsolt, dicsért, csókolgatott, simogatott, és ráadást kért. Azok, akik sohasem hallottak életükben zenét, ostoba és helytelen megjegyzéseket tettek, amelyek általában nem tetszettek a főnökasszonynak. Hallgassatok! Kiáltott. Úgy énekel és játszik, mint egy angyal, és azt szeretném, ha minden nap ide jönne. Valamikor tudtam egy kicsit zongorázni, és arra kérem, hogy gyakoroljon velem. Ó, asszonyom, feleltem, ha valamikor tudott az ember, sohasem felejti el teljesen. Szívesen megpróbálom, csak add át a helyedet. Azzal leült, és épp oly bolond, zavaros és bizarr dolgokat játszott, amilyenek a gondolatai voltak. De minden hiba ellenére is észrevettem, hogy a keze sokkal könnyebb, mint az enyém. Mondtam neki, mert szeretek dicsérni, különösen, ha igaz, amit mondhatok, oly édes dolog örömet okozni. Az apácák lassanként eltávoztak, csak nem egyedül maradtam a főnöknő asszonnyal, akivel zenéről beszélgettünk, én álltam, ő ült, megfogta a kezemet, és megszorítva ezt mondta, de azon kívül, hogy jól játszik, a világ legszebb keze az övé. Nézzék csak! Terez nővér! Terez nővér lesütötte szemét, elpirult, adogott. Nem értettem, mit bánja ez a nővér, akár szép a kezem, akár nem. És hogy jól teszi a főnöknő, vagy nem, hogy erről beszél. A főnöknő átölelte a derekamot, és kijelentette, hogy a világ legkarcsúbb dereka az enyém. Magához húzott, leültetett, térdére felemelte arcomat, és arra kért, nézzek a szemébe. Dícsérte szememet, számat, arcomat, bőrömet. Én semmit se válaszoltam. Lesütöttem szemem, és ostoba tehetetlenséggel átengedtem magam simogatásának. Terehez nővér nyugtalanul felalá járkált, mindent megfogott, anélkül, hogy szüksége lett volna rá, nem tudott mit kezdeni magával. Kinézett az ablakon. Úgy tett, mintha kopogást hallott volna, mire a főnöknő hirtelen azt mondta, Teréz, ha unod, elmehetsz? Nem unom, asszonyom. De ezer dolgot kellett tőle a gyermektől kérdeznem, gondolom. Tudni akarom élettörténetét, tisztába akarok vele lenni, hogyan fogom helyrehozni a hibákat, amelyeket elkövettek ellene. Szeretném a fenntartás nélkül elmondani nekem, mi történt. Biztos vagyok benne, hogy a szívem meghasad is, sírni fogok, de nem baj. Szüzán, mikor fogsz mindent elmondani? Amikor parancsolja, asszonyom. Legjobban szeretném, ha azonnal, ha volna rá időnk. Hány óra? 5 óra, asszonyom, és nem sokára vecsernyére harangoznak, felelte Terehez nővér. Nem baj, kezdje csak el. De főnök asszony, ön megígérte, hogy vecsernye előtt beszélgetünk kicsit. Nyugtalanító gondolataim vannak. Szeretnék szertartás előtt kedves anyámhoz folyamodni, máskülönben nem tudok imádkozni. Szórakozott leszek. Ugyan? Felelt a főnöknő. Bolond gondolataid vannak. Fogadok, hogy tudom, miről van szó. Majd holnap beszélünk róla. De kedves anyám, mondta Terez testvér könnyek között, és a főnöknő lába elé vetette magát. Hadd beszélgessünk, most, mindjárt! Főnökasszony, mondtam felemelkedve, a főnöknő térdéről, ahol eddig ültem, teljesítse nővérem kérését, ne hagyja, hogy tovább kínlódjék, visszavonulok, lesz rá időm, hogy érdeklődésének eleget tegyek, ha kitüntet vele, és Terez nővér nem szenved tovább, ha meghallgatta. Ki akartam menni, de a főnöknő visszatartott egyik kezével, míg Terehez nővér megragadta a másikat, és könnyeivel öntözte, csókolgatta. A főnöknő rákiáltott, Terehez nővér, valóban kellemetlen vagy örökös nyugtalanságoddal. Mondtam már, hogy nem szeretem ezt, zavar, már pedig nem akarom, hogy zavarjanak. Tudom, de nem vagyok ura érzelmeimnek, hiába szeretném. Közben sikerült kimennem, és egyedül hagynom a fiatal apácát a főnöknővel. Mikor a templomban rápillantottam, láttam, hogy nagyon levelt és szomorú. Tekintetünk több ízben találkozott, és úgy vettem észre, nehezen állja pillantásomat. A főnöknő elaludt padjában. A szertartásnak egy pillanat alatt vége volt, látszott, hogy ebben az árdában nem igen szeretnek a szentében tartózkodni. Mint valami kalitkából szabadult madársereg, úgy röppentek ki gyorsan és csicseregve a nővérek. Egyik nővér a másikhoz szaladt, beszélgetve, nevetve, a főnöknő bezárkózott cellájába, és Terehez nővér megállt ajtajában, mintha azt leste volna, bemegyek-e. Ajtaja csak akkor csukódott be, amikor beléptem cellámba. Úgy vettem észre, hogy ez a fiatal nővér féltékeny rám, és attól fél, hogy elveszem tőle a főnökasszony szívében és bizalmában elfogott helyét. Több napon át figyeltem. Amikor biztos voltam, hogy nem tévedek, és apró gyanakvásai, dűlhamai, gyerekes kétségbeesése, állandó lábatlankodása mellettem, lelkesedése megzavarja a főnöknővel való együttlétemet, és becsmérli jó tulajdonságaimat, ugyanakkor hangsúlyozza a rosszakat, amikor mindezt még jobban elárult a sápadsága, fájdalma, könnyei, egészségének megrendülése és lelkének zavara, felkerestem cellájában, és azt mondtam, kedves barátnő, mi bántja? Nem válaszolt. Látogatása meglepte és zavarba hozta. Nem tudta, mit mondjon és mit tegyen. nem igazságos hozzám. Mondja meg őszintén, azt hiszi, hogy visszaélek azzal a rokonszemvel, amelyet anyám tanúsít irányomban, és elveszem őt öntől? Legyen nyugodt, nem vagyok ilyen gonosz. Ha valóban olyan szerencsés voltam, hogy valamilyen befolyást gyakorolhattam szellemére, ó, mindent megkaphat tőle, amit csak akar. Szereti önt, és ugyanúgy viselkedik most önnel szemben, mint velem, annak idején, amikor belép. Jó, akkor hát legyen nyugodt, hogy ezt a bizalmat arra fogom felhasználni, hogy önt még kedvesebbé tegyem. De öntől függ ez. De miért ne függne? Válasz helyett a nyakamba borult, és sóhajtva mondta, nem az ön hibája, tudom, igyekszem minden pillanatban magamat meggyőzni, de ígérje meg, mit ígérjek meg? Hogy csak mondja meg, hát mindent megteszek, ami tőlem telik. Habozott, elfödte kezével szemét, és olyan halkan, hogy alig hallottam, ezt mondta, hogy a lehető legritkábban fog találkozni vele. Ezt a kérést oly különösnek találtam, hogy nem tudtam elhallgatni csodálkozásomat. De mit számít az, hogy gyakran vagy ritkában látom a főnöknőmet? Én egyáltalán nem haragudnék, ha ön szakadatlanul vele volna. Nincs csak a semmi aggodalomra, hát nem elég, ha megígérem, hogy sem ön, sem más ellen nem szólok. Egyetlen szót sem előtte. Csak néhány szóval felel, de ezeket fájdalmas hangon nyögte ki, miközben ágyára vetette magát. Elvesztem. Elveszett. De miért? Úgy látszik, engem a világ legelvetemültebb teremtésének tart. Itt tartottunk, amikor a főnöknő belépett. Cellámban keresett, és amikor nem talált, tűvé tette értem az egész házat, mert eszébe sem jutott, hogy Teréz nővérnél lehetek. Kerestetett, s utánam futott, szeme és arca nyugtalan volt, de úgyis ritkán lehetett nyugodtnak látni. Teréz nővér az ágyán ült, én álltam, így szóltam. Bocsánatot kérek, kedves anyám, hogy engedelme nélkül beléptem ide. Valóban jobb lett volna, előbb megkérdez, felelte. Sajnálom a szegény nővért, látom, hogy szenved. Miért? Megmondjam, de miért nem mondhatnám meg? Igen, nagy lelki finomságra és szeretetre val, hogy az ön iránt tanúsított jósága megsértette érzékenységét. Attól fél, hogy elfoglalom helyét az ön szívében. Ez egyébként tisztességes és oly természetes féltékenység, amely megható és hízelgő önre nézve, kedves anyám, oly súlyossá vált testvéremnél, hogy meg kellett nyugtatnom. Miután meghallgatott a főnökasszony, szigorú és parancsoló arccal fordult társnőm felé. Teréz nővér, igaz, hogy szerettem, és ma is szeretem, nincs okom panaszra, de ön sem panaszkodhat. Azonban nem tűrhetem ezeket a kizárólagosságokat követelő érzéseket. Igyekezzék megszabadulni tőle, a fontosnak tartja, hogy megtartsam ön iránti maradék szeretetemet, és emlékezzék Agáta nővér sorsára. Majd felén fordulva így folytatta. Az a magas barna, akit velem szemben láthatott a szentélyben. Oly keveset mozogtam, és oly kevéssé ismertem még társnőimet, hogy nevüket sem tudtam. Őt szerettem, mikor Teréz nővér ide került, és őt kezdtem kedvelni. Ugyanígy nyugtalankodott, ugyanilyen ostobaságokat csinált. Hiába figyelmeztettem, nem változott meg. Kénytelen voltam hosszú időn át szigorú eszközökhöz folyamodni, mert ez teljesen ellenkezik a felfogásommal. Mindenki megmondhatja, hogy jó vagyok, és csak kényszerül büntetek. Majd Teréz nővérhez fordulva hozzátette, mondtam már gyermekem, nem szeretem a zavarnak. Ne kényszerítsen arra, hogy kijöjjek a szobámból. Aztán vállamra tette kezét. Jöjjön, Szüzen nővér, kísérjen vissza. Kimentünk Teréz nővér, utánunk akart jönni, de a főnöknő hanyagul hátrafordult, és a vállam fölött szigorúan visszaszólt, maradjon a cellájában, és ki nem mozduljon, amíg meg nem engedem. Teréz nővér engedelmeskedett, de becsapta ajtaját, és néhány heves szót kiáltott, amelyek megereszkedtették a főnöknőt. Nem értettem, hogy miért, mert a szavaknak nem volt értelme. Láttam, hogy haragszik, és azt mondtam, kedves anyám, ha valóban szeret, kérem, bocsásson meg Teréz nővérnek. Elvesztette a fejét, nem tudtam, mit beszél, mit tesz. Bocsássak meg neki, jó, de mit ad nekem ezért ön cserébe? Ó, kedves anyám, olyan szerencsés lehetek-e, hogy van, amivel megnyugtatnám, amivel megnyerhetném tetszését? lesütött a szemét, elpirult és sóhajtott. Valóban olyan volt, mint egy szerelmes leány. Aztán miközben félájultan rám támaszkodott, azt mondta, hajtsa le a fejét, hogy homlokon csókolhassam. Lehajoltam, és ő megcsókolt. Azóta valahányszor valakinek érdekében kegyet kellett kérnem tőle, ártatlan engedékenységgel értem el. Majdnem mindig egy csók volt az az ár, homlokomra, arcomra, nyakamra, szememre, számra, karomra vagy keblemre, de a legtöbbször a számra. Úgy találta, hogy leheletem üde, fogaim fehérek, ajkam friss és piros. Valóban szépnek kellene lennem, ha csak a felét is megérdemelném azoknak a dicséreteknek, amelyekkel elhalmozott. Azt mondta, a homlokom fehér, síma és domború, a szemem ragyogó, arcom rózsás, és gyengét, kezem kicsiny és párnás, keblem csodálatosan kemény és bámulatos formájú, karom remekbe faragott és kerek, nyakamnál sohasem látott szebbet. Volt valami igaz ezekben a bókokban, de én igyekeztem őket a valóság szerint értékelni, néha tetőtől talpig végignézett, olyan arckifejezéssel, amilyet sohasem tapasztaltam más nőnél, és ezt mondta, a legnagyobb szerencse, hogy ezzel az arccal és alakkal Isten bezárta a magányba. Annyi férfit tett volna tönkre a világban és önmagát velük, ahányan meglátták volna. Isten mindent jól tesz, amit csak cselekszik. Közben cellájához közeledtünk, és én el akartam búcsúzni. Ekkor megfogta kezemet, és azt mondta, késő van már, hogy elkezdje a Longchamp-i Szent Szűz kolostor történetét, de lépjen be, és adjon nekem egy kis zongora leckét. Követtem. Pillanatok alatt kinyitotta a zongorát, széket húzott oda, és kottát készített elő. Igen mozgékony volt. Félt, hogy fázom, levett egy párnát a székről, letette elém, és lehajolva rátette lábamat. Cupré, Rameau, Scarlatti néhány darabját játszottam. Közben felemelte fájtlamat, és keze mezítelen vállamon nyugodott, úgyhogy ujjai keblemet érintették. Sóhajtott, lélegzete szakadozott. Keze, amely először erősen szorította vállamat, egészen súlytalanná vált, mintha nem volna benne élet és erő. Végül feje az enyémre hanyatlott, ez az őrült asszony valóban hihetetlenül érzékeny volt, és imádta a zenét. Sohasem találkoztam emberrel, akire a muzsika így különösen hatott volna. Így szórakoztunk édes és egyszerű módon, amikor hirtelen feltépték az ajtót, és én meg a főnöknő ilyetten láttuk, hogy Therese nővér lép be. Igen furcsán festett, ruházata rendetlen volt, tekintete zavaros, különös tekintettel kutatva nézett ránk, szája úgy reszketett, hogy nem tudott beszélni. Később magához tért, és a főnöknő lába elé borult. Én is könyörögni kezdtem, és sikerült bocsánatát elnyernünk. No, a főnöknő kijelentette, hogy ez volt az utolsó alkalom az ilyen vétekért. Egyszerre távoztunk mind a ketten. Miközben visszamentünk cellánkba, azt mondtam neki, kedves nővér, vigyázzon, ne haragítsa meg anyánkat. Én nem fogom cserben hagyni, de lejáratja nála hitelemet, és kétségbe lennék esve, ha máskor semmit sem tudnék nála tenni, sem önért, sem másokért. De mire gondol voltak éppen? Nem felelt. Miért fél tőlem? Semmi válasz. Hát nem szerethet bennünket egyformán? Nem. Felelte végre dühösen. Azt nem lehet. Nem sokára utálni fog, és én belehalok. Ó, miért is jött ide? De nem lesz sokáig boldog, itt biztos vagyok felőle, én pedig örökre boldogtalan leszek. Tudom, hogy nagy baj, ha az ember elveszíti főnöknője szeretetét, de ha nem szolgált rá, könnyen lehet a bajon segíteni. Ön pedig nem hibás. Bár így lenne. Ha saját magát vádolja valamivel, igyekezik jóvá tenni, és a legbiztosabb módszer ez erre, ha a szenvedés türelemmel viseli. Nem bírom, nem bírom, és milyen jogom büntetne? Therese nővér, így nem beszél az ember a főnök nőjéről, ez nem helyes. Megfeledkezik magáról. Ez bizonyára nagyobb hiba, mint amiket eddig elkövetett. Bár úgy lenne... Válaszolt, aztán elment, hogy cellájában átengedje magát kétségbeesésének. Én pedig, hogy elmélkedjem azon, mi különlegesek tudnak lenni a nők.